Akkor üdvözlök mindenkit a második részén az előadásnak. Hogyha a torkon bírja, akkor megpróbálunk a végére jutni egy aránynak gyorsan, rövid időn belül, mint ahogy ennek az a címe, hogy az elektrofiziológia rövid története a kezdetektől. Ugye, hogyha egy vizsgán kaptak egy érdekes kérdést, mondjuk ami valaminek a történetével foglalkozik, akkor úgy kell kezdeni a választ. Kérdés, hogy már az ókori görögök is megmondták, hogy. Igaz, hogy most nem az ókori görögökkel kezdünk, hanem az egyiptomiakkal, akik még öregebbek voltak, de már abban az időben éltek a Földön elektromos halak, ezekre haláztak is, és a szerencsétlen halászokat, akik itt a papíros csónakokon próbálták begyújtani ezeket a halacskákat, ezeket néha igen erős áramütés érte. Ezen a hieroglifán, olyan 3-4 ezer éves hieroglifán egy ilyen eset látszik, és hát ez mélyen beivódott a képzőművészeknek az agyába is ezek a találkozások, pláne hogyha ők is találkoztak ilyen halacskákkal. Hát az első terápiás alkalmazása az elektromosságnak az idő után 46-ban ez a Scribonius Largus nevéhez köthető, aki alkalmazta bizonyos sikerekkel a torpedó halat a fejfájás és az artritisnek a gyógyítására. Azért azt én megnéztem volna, hogy a fejfájásra hogy rakják rá a torpedó alatt a szerencsétlen páciásnak a fejére, mert az iszonyat nagyot bír ütni. Tehát utána biztos, hogy kiütötte a páciást, egy pár percig nem volt magánál. Az első leírása, hogy ezek az érdekes jelenségek, amivel az ember elájul, illetve igen erős, hát hirtelen fájdalmat érez, ez mi lehet? Hát a Galénusz, ő volt egyébként az a görög származású római orvos, aki nagyon sokat foglalkozott a testnek a szerkezetével. Ő úgy gondolta, hogy egy állati spiritus áramlik ugye az agykamrákból az idegeken keresztül az izmokba. Tehát az agyat, mint olyat, annak idején nem nagyon vették semmibe, hát egy szürke valami dolog, amelyik fontos volt, hogy az agykamrákban ott volt a cerebrospinális folyadék, ez egy nagyon érdekes rendszert alkotott, és azt gondolták, hogy ez a folyadék, ez az agykamrából kiáramlik a testbe, és ez ingerli aztán az izmokat, az idegen keresztül az izmokat, és így működnek például a különböző mozgások. A fiziológiai szót először ez a Jean Fernel nevezetű francia orvos használta a Medicina Universában, hát ezt is szinte 500 évvel ezelőttre datálódták, tehát a fiziológia magában nem egy ifjú tudomány. És az első könyv, aminek a címében is jelentkezik ez a szó, ez a fiziológia medica, tehát az orvosi fiziológia, azt Zwinger közölte először a világon. Descartesről sokszor megemlékeznek, mint filozófusról, ugye a főműve a Principia Philosophiae volt, amit 1644-ben adott ki. Ebben hát a filozófiai gondolatmenetek mellett azért fiziológiai gondolatmenetek is, illetve ábrák megtalálhatók. Itt nagyon szépen látszik például, hogy Descartes hogy képzelte el a látásnak a fiziológiáját. Tökéletes a retinának az ábrázolása, tökéletes a látóidegnek az ábrázolása, egészen addig tökéletes, amíg az agyba beér ez a látóideg, és ő is valamiért az agykamrákat tartotta fontosnak a szellem, tehát az állati szellemnek a megnyilvánulásában. Ez a szellem irányítja az idegeken keresztül ugye az izmokat, amelyik izmok aztán utána ugye a szem visszacsatolásával meg tudnak érinteni, mit tudom én, egy nyílveszőt vagy egy nyilat, oda tudják húzni az embernek az ujját. Nagyon szépen tudta konceptuálisan alkalmazni, illetve bemutatni, mi történik egy reflexíven, például amikor az ember belenyújtja a lábát a tűzbe, aztán utána kirántja belőle, mert iszonyatosan égeti. Tehát ez egy reflexkört ír le gyakorlatilag ez a módszer. Tehát alapvetően ő konceptuálisan, ha nem is a mechanizmusba mélyen és pontosan belemenve, már egy csomó mindent meg tudott magyarázni. Tehát megmagyarázta még, milyen alkatúaknak, tehát alkatúaknak kell lenniük a test idegeinek s izmainak, hogy az életszellemek, melyek bennünk vannak, megmozgathassák a test tagjait. Ez egy nagyon szemléletes, itt nem a pontos mechanizmusról, hanem az alkatról beszél. Az alkat ugye lehet nagyon sokféle. És még van egy nagyon fontos Descartes-i mondat, ami mind a mai napig valid és zseniális, ez a kísérletekre annál inkább szükség van, minél előbbre haladtunk a megismerésben. Tehát az, hogy nagyon előre haladtunk a megismerésben, az azt jelenti, hogy olyan dolgokat tártunk fel, amit kísérletileg igazolni vagy cáfolni kell. Ez mind a mai napig a tudományoknak az alaptétele. Ugye itt az állati, tehát az animal spirit, vagy idegi folyadéknak az ideája, az egy pár embert megikletett, de ez a Jan Swammerdam volt az első, ő egy biológus, egy holland ember volt, biológiával foglalkozott, aki megtervezte az első kísérletet annak kimutatására, hogy ez az állati szellem, vagy az idegi folyadék, ez vajon kísérletileg, ennek a léte kísérletileg bizonyítható-e? Ő egy érdekes kísérleti összeállítást csinált, ugye ez egy fordított kémcső, aminek a végébe beleforrasztott egy kapillárist. Ugye ebbe a kapillárisba pedig egy kis, nem tudom, talán higany lehetett, vagy bármi más folyadék, amelyik lezárta ezt a kapilláris csövet erről az oldalról, a másik oldalról pedig egy dugattyú zárta le ezt a csövet. Belülről egy béka gastrocnemius idegizom készítményt csinált ő meg, amit ingerelt egy dróthurokkal, és azt feltételezte, hogyha igazán Descartesnak, hogy vannak ezek az idegi folyadékok, vagy animal spiritek, amik beáramlanak ebbe az izomba, akkor mi történik? Akkor ugye annak egy térfogatának kell lenni, akkor ott lesz egy térfogat változás, ugye? Ha térfogat változás lesz, akkor az a térfogat, amelyik megnőtt, ez ki fogja szorítani ezt a levegőt, és ez a kis E jelű indikátor, ez feljebb fog menni. Ugye? Tehát ez volt a kísérleti összeállítás. Mit csinált? Elkezdte ingerelgetni ezzel az ezüst dróttal egy réz szálon keresztül. Azt látta, hogy itt van egy összehúzódás, de ez aztán nem ment sehova. Ez azt jelenti, hogy nincsen ilyen idegi folyadék, amelyik beáramlana az izomba. Viszont ő volt az első, aki két fémnek az összeérintésének a hatására ki tudott váltani összehúzódást ebbe a béka gastrocnemius idegizom kísérleti összeállításban. Az első, aki nevén nevezte a dolgot, az Luigi Galvani volt. Hát a véletlent kihasználva kezdett el foglalkozni a BK-nak ezzel az idegizom készítményével. Egy fémasztalon ki voltak rakva egy nyári zivatar során ezek a készítmények, és a közeli villámlásnak hatására észlelt a Galvani azt, hogy ezek a ezek az idegizom készítmények összehúzódnak. Ő egyébként anatómiai szülészetnek a professzora volt, ezeket, hogy mondjam, hobbiból csinálta ezeket a kísérleteket, de 10 éven keresztül behatóan foglalkozott a béka idegizom készítménnyel, és megírta ezt az alapművét, a De Viribus Electricitatis című könyvet. Aminek itt látszik egy lapja, nagyon pontosan leírt kísérletek vannak benne, és ő arra jött rá, hogy ez az elektromosság ugye nem a fémeknek az összeérintéséből, hanem egy inherens állati elektromosságból adódik, és elnevezte ezeket a folyamatokat, illetve a folyamatot hordozó szubstanciát állati elektromosságnak. Ezzel nagy vitába került aztán később Alessandro Voltával, mert Volta szerint nem az állati, tehát nem az idegizom készítményben voltak azok a dolgok, amik beindították ezeket a kontrakciókat, hanem szerinte ez mellékterméke volt azoknak a különböző használatos fémeknek, a réznek, illetve az ezüstnek, amit a galváni használt. Ezt utána később be is bizonyította, és megépítette ezt az úgynevezett Volta oszlopot. Az mi az a Volta oszlop? Az egy galván elem. Ugye egy galván elem. A Volta annak ellenére, hogy nagy, hogy mondjam, tudományos kritikusa volt a galváninak, mégis galvániról nevezte el ezt az elemet, nem Volta elemnek hívjuk ezt az elemet, hanem galváni féle elemnek, tehát galván elemnek azóta is. Na most volt a galváninek egy hát elég beteges unokaöccse, aki lefejezett bűnözők agyát ingerelte, és hát ezzel érdemelte ki azt az elsőséget, tehát ő volt a világon az első, aki emberi agyat elektromosan ingerelve izomválaszokat váltott ki. Tehát őről ezért kell megemlékezni. Mostanában is csinálják ezt a dolgot minden epilepszia műtét alkalmával, amikor az epilepsziának a gócát kell feltérképezni, akkor igen, használnak elektromos ingerlés, mégpedig nagyon hasonló dologra, mint Giovanni Aldini, mégpedig arra, hogy különböző mozgásokat váltsanak ki az emberből, és azokat a területeket, ahol mit tudom, kézmozgást vált ki, vagy lábmozgást, vagy egyéb olyan mozgásokat, amik szükségesek az élethez, azokat a részeket az idegsebész nem veszi ki. Azért, mert azok elokvens területek, tehát azok a beszélő területek. Azokat a területeket, amit meginger, és nem történik semmi, na azokat már ki lehet venni, hogyha nagy szerencséje van a páciensnek, akkor ezeken a területeken vannak az epilepsziázónak. Tehát Giovanni Aldiniről azért kell megemlékezni, mert ő volt az első, aki emberben elektromos ingerlést hajtott végre, agyi elektromos ingerlést. Itt nagyon sok olasz van ebben a sorban. A következő olasz a Carlo Matteucci, a pizai fizika professzor volt, aki észrevette azt, hogy hasonlóan, mint a galván elemekben volt, össze lehet kapcsolni az idegizom készítményeket, mint egy sorba lehet kötni, így keletkezik egy izom oszlop, ezt az izom oszlopot pedig, hogyha elvezetjük róla a feszültséget, akár szikrákat lehet vele, hogyha sok ilyen állatot szerencsétlent összepakolunk egymásba, akkor alacsony feszültségű szikrákat is lehet csinálni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg van állati elektromosság amellett, amit aztán Volta kimutatott, de ez az állati elektromosság, ez az idegizom készítményhez kapcsolódik. Ezen kívül azt is kimutatta, hogy vett 2 ilyen gastrocnemius készítményt, az egyiknek az idegét ráfektetve a másiknak az izmára, az egyik idegnek az ingerlésével is ki tudott váltani a másik izomból választ, hogyha közvetlenül kapcsolódtak ezek a testrészek egymáshoz. Tehát ő volt az első, aki hát gyakorlatilag univerzálissá tette az idegizom kapcsolatot. Itt látszik ez a kísérlet. Annak idején a 800-as évek közepe vége fele hívtak igazándiból a tehát akkor születtek az elektromágnesesség alapvető elméletei, és akkor azt gondolták, hogy mivel ezek egy vezető rendszerek, amik ami az ideget alkotja, úgy gondolták, hogy ebben a vezető rendszerben az elektromágneses impulzus az fénysebességgel terjed. Ugye? Ez volt a feltételezés, ezt azért tételezték fel, mert egy ugyanolyan terület volt, mint itt tudom én, egy drót vagy egy vezető. Johannes Müllernek volt a tanítványa, ez a bizonyos Helmholtz, azt valamiért nem hagyta nyugodni azt, hogy hát szerintem nem végtelen, nem nagy ez a terjedési sebesség, és megpróbálta megmérni az idegben a vezetési sebességet. Ez volt az első próbálkozás arra, hogy idegi vezetési sebességeket mérjenek, és egy 1850-ben meg is mérte ennek a vezetési béka isiadikus vezetési sebességét, ez is 30 méter per szekundumnak adódott nála. Ez akkor egész nagy fegyvertény volt, mivel hogy nagyon primitív eszközök voltak arra, hogy egyrészt ilyen pontosan le tudják mérni az időt, kettő, pedig meg tudják határozni a béka izom összehúzódását. Ezt egy nagyon érdekes berendezéssel mérték, egy kormozott hengert pörgettek, ez volt a regisztrátum, ugye volt egy hangvillájuk. A hangvilla 440 Hz-re volt behangolva, tehát megpengeted a hangvillát, akkor egy másodperc alatt 440-szer rezeg. Na most, hogyha erre raktak egy tollat, és odaérintették a hengerhez, és egy picikét mindig emelték felfele ezt a hangvillát, akkor ez mit csinálta a hengeren, ezen a kormozott hengeren? Hát elkezdte karcolni a hengert. Minél egy adott sebességgel pörgetted, akkor ezt az időt, ezt a 440 Hz-et, hogyha a színusz görbéknek a tetejét nézted, az távolságokká konvertálta. Ugye? Ez volt az egyik dolog, és a békának az békának az izmára kötött egy ugyanilyen finom kis tűt, amit az idegnek a különböző részein ingerelt. Ugye messzebbről ingerelt az ideg izomkészítményt, akkor ott volt egy összehúzódás, meg közelebbről ideg ingerelt, ott volt egy összehúzódás. A kettő között volt egy adott távolság, megmérte ezt a távolságot, és ugye összevetette a hangvilla rezgését, meg a béka izomnak az összehúzódását, kivonta a távolságokat, illetve az időket az egymásból, és rögtön következett, hogy annak a, mit tudom én, egy centis idegnek a vezetése az 30 méter per szekundum volt. Tehát ezzel a egyszerű kísérleti összeállítással tudta ő megmérni az idegvezetési sebességet. A következő ember, akiről konceptuálisan meg kell emlékezni, itt ő is a 19. század végén élt, ez a Boaremo volt, aki tulajdonképpen felfedezte azt, hogy a békaizom sértett felülete az negatív, ugye a sértetlenhez képest. Akkor még nem tudták, mert nem volt megfelelő módszer arra, hogy kimutassák, hogy ezek a pozitív-negatív töltés megoszlások, ezek a membránon keletkeznek, de ő volt ennek a koncepciónak az atya, hogy itt bizony töltés megoszlás van, és ezek a töltés megoszlások valamilyen módon kapcsolódnak ezekhez az idegi elemekhez. Aki szisztematikusan, tehát ez a két ember, egy filozófus, illetve egy pszichiáter, neurológus, aki feltérképezte az elektromos ingerlésnek a hatását kutyán és majmon, ez a Theodor Fritsch és az Eduard Hitzing volt. Ők voltak az elsők, akik először kutyán, majd majmon különböző mozgásokat tudtak kiváltani elektromos áram, az agyi elektromos ingerlés hatására. Az első ember, aki a világon a bioelektromos jelet vezetett el az agyból, ez a Richard Cutton nevezetű angol orvos volt. Ő nyulakon, illetve majmokon kísérletezett, és hát egy ilyen húros galvanométerrel az nagyon hasonlít ehhez, amit mutattam, tehát ott is van egy pörgő korong vagy henger, van egy galvanométer, a galvanométerben ugye van egy húr, ezen a húron, hogyha átereztünk áramot, akkor a húrnak a tenziós modulusa megváltozik, az egy picikét vagy nő, vagy csökken, attól függően, hogy mennyire melegítette meg az áram. Ehhez van egy kis pöcök kapcsolva, amelyik írja ezt a hengert, az egészet mozgatják, és ennek a segítségével le lehet képezni egy adott bioelektromos jelet erre a korongra, amit fel lehet vágni, aztán szét lehet teríteni, és abból mindenféle dolgokat le lehet mérni. Na hát ő volt az első, aki ezeket a jeleket elvezette. Az érdekesség, hogy szinte ugyanabban az időben egy 5-10 év eltéréssel hárman is kimutatták azt, hogy állatoknak az agyáról elektromos jeleket lehet elvezetni. Hozzá időben legközelebb volt ez a Danielewski, ez egy ukrán tudós volt. Ő nem tudott a Richard Cartonnak a műveiről, tehát ő úgy gondolta, hogy ő volt az első, aki ezt megcsinálta. Ugye annak idején a Carton leközölte ezt a megfigyelését egy rövid cikkben, hát angol nyelven, de ez a kontinensre nem jutott. Tehát abban az időben nem nagyon volt ilyen cikkküldő szolgálat, internet meg pláne, tehát néha éveket kellett várni arra, hogy cirkulálódjanak ezek a megfigyelések. Párhuzamosan 1880-ban ugyanezt megfigyelte egy Adolf Beck nevezetű lengyel ember, és ez az Ernst von Maxo is megfigyelt, ez egy érdekes sztori, azt én úgy hallottam, hogy az történt, hogy nem tudta elképzelni ez a Max, hogy az állatoknak az agya elektromos jeleket tud kelteni, de ő ezt lemérte, fogta magát, fogta a mérési dokumentációt, leírta, hogy mit talált, azt berakta egy borítékba, lezárta, odaadta az Osztrák Akadémiának, és akkor azt mondta nekik, hogy csak akkor bonthatják fel ezt a borítékot, hogyha valaki más is konfirmálja ezt az esetet. De hát, hogy mondjam, ő nem volt egy bátor ember, tehát ő ezt nem merte nyilvánosságra hozni, viszont amikor már nyilvánosságra kellett hozni, ugye ezt 1883-ban figyelte meg, de akkor már kiderült, hogy a Cartone egy réges-régen 1875-ben ezt leközölte, tehát tök fölösleges volt ez a nagy hercehurca az ő megfigyelése körül. Ezt később találták ki, később konfirmálták ezeket a dolgokat. És végül a nagy ősök közül az utolsóra szeretnék most emlékezni, Hans Bergerre. Ő egy pszichiáter volt, Jénában dolgozott, és ő volt az az ember, aki először vezetett el bioelektromos jeleket az emberi agyról. Ő EEG-t vezetett el, tehát elektroenkefalogramot vezetett el, és a Siemens már akkor is ott volt az élmezőnyben, mert a Siemensnek a dupla tekercses galvanométerével vitte végbe ő ezt a csodát. Itt, ami látszik az aláírása alatt, az a Berger ritmus, azt hogy hívják mostanában? Az az alfa hullám. Az az alfa hullám. Tehát az első elvezetés az 1924. július 6-án történt, de ezt cikk formájában Über das Elektroenkefalogramm des Menschen címen 1929-ben publikálta, és ezt a rövid cikket még követte 10 vagy 13 egyéb hasonló típusú cikk, amiben az alfa hullámokat, az alvási ritmusokat leírja azt, hogy például az alfa az szemnyitásra jön be, szemcsukásra jön be, szemnyitásra deszinkronizálódik, leírta az alapvető alvási ritmusokat is, a lassú hullámú alvást, a K-komplexeket, a delta hullámokat, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent leírt. Hát nem volt valami nagy visszhangja az egésznek, és hát ő 41-ben meg is halt, hát zsidó ember volt, és hát nem nagyon nézték jól jó szemmel az ő tudományos, illetve professzori tevékenységét, neki is visszavonták az egyetemi tanári kinevezését, és önkezével vetett véget életének aztán 1941-ben, tehát nem lett jó vége a dolognak. Ha tovább megyünk, a 900-as évek elejétől kezdve, amikor már a Nobel-díjak, hogy mondjam, megvoltak, ott szeretném tovább vinni ezeket a felfedezéseket, de inkább csak dióhéjban. Itt ugye nem csak fiziológiai, orvostudományi Nobel-díjakat fogok említeni, hanem kémiai Nobel-díjakat, ezek külön megvannak itt csillagozva. A Van Hoff ugye ő holland volt, ő az ozmotikus dinamikát hát alapozta meg, ez nagyon fontos lesz majd, ugye, hol? Ugye, hát a nyugalmi membrán potenciál, meg az akciós potenciálnak a tárgyalásánál. Ugyanígy hasonlóan az Arrhenius, azt már azt kell, hogy ismerje mindenki, ezt középiskolában is volt a tananyag, az elektrolitikus diszociáció, ugye, hogy működnek az elektrolitok, tulajdonképpen erről van szó. A 906-ban kapta a Nobel-díjat a Camillo Golgi és a Santiago Ramoni Cajal, tehát róluk is kell tudni, gyönyörű ábrákat, gyönyörű fényképeket, gyönyörű rajzokat készítettek miről? Hát az ember, hát az idegrendszerről, az idegrendszernek a felépítését vizsgálták, ők anatómusok voltak, és azzal foglalkoztak, hogy az egyes idegsejteknek a leírását azt minél nagyobb tökélyre fejleszték mind a ketten. A NERST egyenletek, ugye az a termokémiai egyenletek nagyon fontos szintén az akciós potenciál kiválasztásában. Az elektrokardiográfiának a megalapozásáért Eindhoven kapta egy holland tudós a Nobel-díjat 1924-ben, és a reflex funkcióknak a felfedezésért és leírásáért pedig Adrian és Sherrington kapta, mind a kettő brit tudós volt, 32-ben a Nobel-díjat. A kémiai ingerület átvitelt, azt Dale és Lövi hát dolgozta, kifedezte fel ők egy brit és egy német tudós volt, hogy nagyon fontos, ugye tudjuk, hogy tehát az agy felépítésében a kémiai neurotranszmisszió nagyon-nagyon fontos dolog. Erlanger és Gasser a ganglionok funkcióját tárta fel az idegvégződésekben. Egy másodperc. És Rudolf Hess egy svájci kutató volt, ő a középagyat vizsgált, egy nagyon érdekes módszer, beépített elektródákat rakott, tehát implantált a középagyba, és szabadon mozgó állatokon vizsgálta ezekről az elektródákról elvezethető akciós potenciálokat és mezőpotenciálokat. 61-be tartunk, a Georg von Békési, akkor már Egyesült Államoknak az állampolgára volt, ő volt az, aki a fizikai, tehát a belső fül mechanizmusának a fizikai leírásáért kapta a Nobel-díjat egyedül. Ez egy nagyon érdekes történet. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy helyen kezdtünk a Békésivel. Én annak idején, amikor műegyetemre jártam, én a Posta Kísérleti Intézetében dolgoztam, és üvegszál laboratóriumban hát tervezgettük a paksi atomerőműnek a messziről való irányítását. Hát a Békési ugyanebben a Posta Kísérleti Intézetben volt, csak ő fiatal mérnökként azzal foglalkozott, hogy a fülhallgatóknak a hangminőségét hogyan lehetne javítani. Tehát ez volt, tehát ő mérnök volt, és ezt adták ki neki feladatként. Na most hát ő nem azzal kezdte, hogy akkor szétszette a fülhallgatót, megnézte, hogy néz ki, milyen tekercs van benne, vagy por, vagy akármi, hanem ő egészen másra volt kíváncsi. Mire volt kíváncsi? A fülre, pontosan, nem a hallgatóra, a fenét, tehát azt meg lehet csinálni. Akkor senki nem tudta, volt egy elmúltféle elmélet, hogy a fül hogy dolgozik, de valamiért a Békési úgy gondolt, hogy ez nem úgy van. Ezért aztán hát a patológiai intézetnek a boncmesterével nagyon jóba lett, mindig fizetett neki egy keveset, és hát vödrökbe hordta a fejét azoknak az embereknek, akik éppen akkor boncoltak. Most ezt este elvitte, lemérte a kokleát a postakísérleti intézetbe, és akkor hajnalban visszavitte a fejet a boncmesternek. Tehát ez így elvileg így működött a dolog, vagy legalábbis az adomák erről szólnak. És hát ezeket a kutatásokat ő Magyarországon vitte végbe, viszont akkor már amerikai állampolgár volt, amikor megkapta a Nobel-díjat. A következő 63-ban a neurotranszmisszióért kapták az Eccles, Hodgkin meg a Huxley a Nobel-díjat. Ez is egy fontos lépés volt, azóta ezt a modellt használják nagyon-nagyon sok kísérletben az idegi válaszoknak a leírására. A Granita, Artline meg a Wald, az a szemben a kémiai ingerületvezetés, tehát ingerülettranszmissziónak a felfedezéséért kapta a Nobel-díjat. Ez egy szenzoros rendszer, ugye a három típusú fénydetektorral együtt, előtte senki nem fedezte fel ezeket. 68-ban tartunk, Onsager, egy amerikai tudós, ő a milyen mindenféle irreverzibilis termikus folyamatoknak a leírásáért kapta a kémiai Nobel-díjat, amit aztán utána felhasználtak, ugye a kémiai transzmissziónak, neurotranszmissziónak a leírásánál. Az a Katz, az Euler és az Axelrod pedig szintén a kémiai neurotranszmissziónak a leírásáért kapta a Nobel-díjat 70-ben. Közeledünk a mai naphoz. Még a nagyon érdekes volt, amiért a Huber meg a Wiesel megkapták a Nobel-díjat. Ők azért kapták meg a Nobel-díjat, mert nagyon érdekes, ezt majd később elmondom, nagyon érdekes alap feltevését tudták igazolni az idegrendszernek, mégpedig azt, hogy vannak olyan idegsejtek, amelyek iszonyatosan specifikusan tudnak aktiválódni egy adott ingerlésre. Ez aztán a hosszú távon ahhoz vezetett, hogy nagyon sokan úgy gondolták, hogy az idegrendszer az előre behuzalozott. De aztán kiderült, hogy nem, ez nem így van, az idegrendszernek van egy nagyon nagy plaszticitása, és ez a plaszticitás ez ellensúlyozni tudja akár ezt a behuzalozottságot is. A Néher, Szakman, ők fedezték fel a patchclamp technikát, illetve az egyes hát, csatornáknak, ion csatornáknak hát módszereit. Tehát ez egy módszer volt, amit ők felfedeztek, ez a patchclamp módszer. És a csatornáknak az elhelyezkedését, ugye, amit a szakmannék felfedeztek a sejtmembránban, ezt továbbfejlesztve Carson, Ringard és Kandel, Erik Kandel kapták 2000-ben a Nobel-díjat. És akkor lassan elérkezünk a mai időkig. Itt nagyon fontos kiemelni, 2003-ban kapták a mágneses rezonancia kifejlesztéséért a Nobel-díjat, aztán a Rodrik kapta az ioncsatornáknak a strukturális leírásáért. Miért fontosak ezek az ioncsatornák nekünk? Vajon? Ágytől lesz akciós potenciál, meg resting, tehát nyugalmi membrán potenciál alapvetően. Akkor ugye a szaglórendszer, ez egy nagyon speciális, nagyon érdekes rendszer ennek a felfedezéséért, és hogy a különböző szagkomponensek hogy hatnak a szaglórendszerre, ezért osztották ki a Lindának, meg Richardnak, Bachnak és Axelnek a Nobel-díjat 2004-ben. És Nagyon fontos az, hogy ugye, hogy neurotranszmisszió létrejöjjön, ahhoz ilyen kis vezdukulákba kell csomagolni a neurotranszmittereket. Na most ez egy nagyon bonyolult folyamat, ugye meg kell csinálni a neurotranszmittereket, azt valahogy be kell csomagolni ebbe a vezikulába, és el kell juttatni arra a helyre, a szinaptikus membrán, preszinaptikus membránba, ahol ezek a vezikulák ürülni tudnak. Ennek a leírásáért kapták a Nobel-díjat a Rothman, Shekman meg a Stolf. És akkor elérkeztünk 2014-be. Ops, bocsánat. Itt ezt már szerintem ti is közelebb vagytok hozzá, én biztos, mert én találkoztam mind a John O'Keefe-fel, mind a Moserekkel annak idején. John O'Keefe elég sokat megfordult a kokiban, a Moserék is voltak a kokiban. Ők a helysejteknek a leírásáért kapták a Nobel-díjat. Mondjuk kaphatta volna a Buzsák is, mert majdnem ugyanolyan közel volt hozzájuk, de hát mégis úgy gondolta a Nobel-bizottság, hogy most a Buzsáki nem kap helyette, az O'Keefe fogja megkapni a Nobel-díjat. De megérdemelte, és a Moserék is ugyanúgy megérdemelték a dolgot. Itt csak vissza szeretnék utalni a Békésire, aki tényleg lemérte a baziláris membránnak a rezgését, és bemutatta, hogy ez nem egy álló hullám, hanem egy dinamikus rendszer. Itt ugye a Hodgkin-Huxley-Ecclesnek a Nobel-díjáról beszéltünk, akik leírták a nagy axonban a terjedését ezeknek az elektromos jeleknek. Ugye a retinának a különböző típusú fényérzékeny sejtjének a leírásáért ugye 67-ben adták oda a Nobel-díjat. Na, ez egy találós kérdés. Mi van itt? Ez mi? Ez, amire itt mutatok, vajon. Elég randán néz ki, de ez mi itt? Igen, ez egy szinapszis. És mik ezek a kis buborékok a szinapszisban? Azok a vezikulák, és ezek a kis cuccok itt mik? Jelek, de milyen jelek? Igen, olyasmi, pontosan ezzel miniatűr véglemez potenciálok, ugye? Tehát ezek a vezikulák, ezek véletlenül is ürülnek, és hogyha véletlenül kiürül egy ilyen vezikula, akkor az egy ilyen potenciálváltozást okoz a posztszinaptikus membránba. Pontosan ennek a felfedezéséért kapták a Nobel-díjat 1970-ben, és ez egy nagyon érdekes technika, azóta is használják, ez a úgynevezett freeze fracture technika, ami egy elektronmikroszkópos technika, jó, megfagyaszták a szövetet, széttörik, aztán elkezdik nézni elektronmikroszkóppal, hogy mi marad belőle. Ugye már beszéltem Huberről, meg Wieselről, itt látszik az ő kísérletük, macska vizuális rendszerben dolgoztak, altatott macskán, és ilyen kis fény vagy árnyék dolgokat mozgattak a macska szeme előtt, és látszik az, hogy egy adott esetben, például ebben az esetben tüzel a legtöbbet egy adott sejt, hogyha már kívül van a receptíz mezőn, akkor látszik, hogy nem, hogyha kisebbet mozgatnak, akkor se. Egy adott, nagyon pontosan behatárolható inger kell ahhoz, hogy egy adott ingerületet kiváltson a macska primér látó kérgében, ezért kapták ők a Nobel-díjat. A Sperry az egy pszichológus volt, ő hát ilyen epilepsziás emberekkel foglalkozott, olyan epilepsziásokkal, akinek annak érdekében a egyik fél tekéről másikra ne terjedjen tovább az epilepsziás kisülés. Ennek érdekében ilyen átvágták a korpusz kallózumot, ezt úgy hívják, hogy kallózotómia, és ezeket a pácienseket használta fel arra, hogy a féltekéknek a tulajdonságait vizsgál, és arra jött rá, ugye, hogy a jobb és a bal félteke egészen más tulajdonságokkal rendelkezik, és más dolgoknak a kifejezéséért felelős. Ugye a szakmáról meg a néerről már volt szó, ez egy nagyon tipikus ábrázolás, majd fogjátok látni elkövetkező előadásokban. Itt ugye már a Kenderről volt szó, itt a hát a idegi plaszticitás, tehát ez a Huber Wieselnek az antitézise, itt ők az idegi plaszticitást fedezték fel. Ugye szó volt még, csak a képeket akarom felvillantani, hogy valamennyire tudjátok kötni ezekhez az emberekhez. A Mansfeldék, akik az EEG-t fedezték fel, és hát igaz, hogy kémiai Nobel-díj, de nagyon fontos ugye az ioncsatornáknak a leírása a McKinnonéknak a csoportjából. Itt még ugye a szaglásnak, a mechanizmusának a feltárásáért 2004-ben kapták a Nobel-díjat, illetve az exocitózisért, transzporter vezikuláknak a transportjáért pedig 2013-ban, és elérkeztünk a végére az előadásnak, csak így szintén az arcokat szeretném felvillantani. Itt van John O'Keefe, illetve a Moserek, itt a 2016-os Neuroscience Meetingen Karmos Gyurka lekapta gyorsan a John O'Keefe-ot, és hát ezzel szeretném befejezni az előadást. Köszönöm szépen a figyelmet! És Bálintnak lenne egy-két bejelenteni valója.
Na, én gyors, rövid bemutatót tartanék arról, hogy is fog működni maga a gyakorlat, a mérőgyakorlat. Szóval lesznek mérőgyakorlatok, ugye, amin rátérleg most már valószínűleg mindenki feliratkozott arra a lapra. Kezeket fel, aki még nem járt az a lap, amin feliratkoztok, akkor a mögöttetek, úgyhogy illetve majd itt kérem a lapot, hogy utána fel tudjátok titeket írni, és akkor majd a honlapon látjátok, hogy mi a beosztás. Alapvetően a biotech rendszer el fogunk foglalkozni. Ez egy egészen egyszerű eszköz arra, hogy elektrofiziológiai méréseket végezzünk. Ez egy ilyen student lab rendszer. Ezt ennek minden alkalommal csütörtökön 4:15-től kb. 6:30-ig lesz lehetőség ezekre a gyakorlatokra. A 339-es teremben, ami hátul ugye a VLS-i labor. Maximum 9 hallgató vehet részt rajta, mert csak 3 ilyen eszközünk van, és hát ha 3 embernél több van egy eszköznél, akkor már nem nagyon lehet hozzáférni egyáltalán a dologhoz. Egy fél során csak egy mérésre van lehetősége egy embernek. Sajnos, mivel nagyon sokan vagytok, ezért pótlási idő nem lesz, mert egyszerűen nem tudjuk besűríteni az időben. A gyakorlatokon is van kis ZH, amire az alábbi honlapon lévő információkkal tudtok föl készülni. Ezeket majd, ezt a díjasort is, illetve az előadás díjasort is felrakjuk majd a honlapra, ott utána tudtok majd nézni. A műszeres mérő gyakorlatokon ugye kis ZH lesz, két kérdés azon témakörről, amit majd mérni fogtok alapvetően. Ez főleg ilyen EEG, illetve kiváltott potenciál, ilyesmi témákkal lesz szó. Tehát, hogy például olyat fogtok mérni, hogy fülbeadott hangingerre adott válaszokat nézitek majd az agyban, és akkor ennek a mindenféle elemzését lehet majd elvégezni. A teljes protokollt megkapjátok majd kézbe, hogy hogyan, mit, mikor kell kattingatni, tehát hogy nem kell félni attól, hogy úristen, meg kell tanulnom egy új rendszert. A-tól Z-ig le lesz vezetve minden, hogy mit, hogyan kell mérni. Ezeket a mérési jegyzőkönyv, erről a mérésről egy jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a következő hét szerda éjféléig kell elküldeni, tehát hogy ennek a mérőrendszernek az ilyen Student Lab verzióját ezt a BioPack honlapjáról le tudjátok tölteni, ez ingyenesen használható, ez csak az analízis, illetve jegyzőkönyv készítő része ennek a programnak. A méréseket itt a gyakorlaton fogjátok elvégezni. Az elméleti anyag fenn lesz a Wikin hozzá. Ha érdekel titeket, hogy hogy is működik maga a dolog, akkor egy ilyen tutoriál információt az ELTE egyik honlapjáról át tudtok nézni, pár videó bemutatóval megszerezve, illetve erről a honlapról tudjátok majd letölteni a feldolgozó program verzióját. Röviden ennyi. A gyakorlatoknak a konzultációs része pedig úgy fog működni alapvetően, hogy az itt lesz megtartva mindig. Lesz egy kis megbeszélés arról, hogy mi volt az előző órán, hogyha valami esetleg nem volt teljesen tiszta, azt akkor megpróbáljuk mindenkinek még jobban bemutatni, illetve jobban rá megyünk arra, hogy mégis azok a témakörök, amik vélhetően esetleg jobban számon lesznek kérve, illetve lesznek kis ZH-k, azt még most, mivel sokan vagytok, fölteszem a kérdést, hogy előbb legyen majd a konzultációs rész, és utána a kis ZH, vagy fordítva, tehát, hogy szeretnétek először kis ZH-t írni, és utána átbeszélni azt, hogy mi volt az előző anyag, vagy előbb átbeszélni, hogy mi volt az előző anyag, és utána kis ZH-t írni. Általában az a második verzió szokott létrejönni, úgyhogy ki az, aki előbb akar megbeszélni, és utána kis ZH-t írni, kezeket föl, ellenpróba fordított eset. Jó, akkor ez lesz a rendszer. Illetve senki ne lepődjön meg azon, hogy ha nem pontosan két órás lesz az előadás, vannak olyan előadásanyagok, amik egészen rövidek, vannak olyan előadások, amik nagyon hosszúak. Tematikától függően előfordulhat, hogy az előadás három órás lesz, lehet, hogy csak másfél órás. Ez éppen aktuális anyagtól, illetve éppen aktuális előadásmódtól is függ, hogy mennyire lesz hosszú. Tényleg nyugodtan kérdezzetek be az előadásba, se Ulbert István, se Karmos professzor úr, se a Horváth Domokos, se én nem fogunk elfilózni azon, hogy úristen, már megint belekérdezett valaki, hanem pontosan az a lényeg, hogy tényleg megértsétek, hogy miről van itten szó. Bármi kérdés? Igen, így van.
És amit átbeszélünk, az pedig az aznapi.
Nem, az is az előző heti lesz. Tehát, hogy az aznapi előadást mindig a jövő héten fogjuk elgyakorolni. Ebből az anyagrészből még majd nem lesz konzultáció jövő héten, viszont ugye jövő héten már 23-a van, ha jól számolok, naptárilag, azért a biztonság kedvéért megnézem, és igen, úgyhogy jövő héten viszont már lesz mérőgyakorlat, aki arra jelentkezett, arra figyeljen oda, hogy ő neki már lesz akkor mérés. Konzultáció még nem lesz, mert a történeti áttekintés az egy fontos dolog, ember, de olyan VM nem hinném, hogy át kell még beszélnünk. Ennyi volt már az előadás. Jövő héten kérdés.